Szép napot mindenkinek már is, folytatódik a Pont Jókor, vendégem pedig Gyarmati Rita, aki állandó tanácsadónk, és egyébként tanácsadó pszichológus.
Hello. Igen.
Szia.
Szia.
A mai témánk az tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy életszakaszokhoz kötődik, vagy életszakaszváltásokhoz, meg szerepekhez, és a szerepekben különböző szakaszok váltásához. Lényegében a családdá válásról szeretnék beszélgetni, abból a szempontból, hogy ez milyen hatással lehet nőre, férfira egyénenként és együtt. És egyébként, amikor jönnek a gyerekek, és az a különböző eddig teljesen ismeretlen feladatok, akkor milyen szimptomák léphetnek fel.
Ez azért jó ez a történet, meg ez az egész téma, mert talán végtelen, mondhatjuk így. Szóval, hogy ez egy borzasztóan összetett dolog, amiről nagyon sokat lehet beszélni, akár az anya vagy nő szempontjából, akár a férfi szempontjából, akár a gyerek, vagy akár a testvér szempontjából. Tehát, hogy mindenféle szempontból meg lehet vizsgálni, és mindenhonnan más lesz az, amit látunk, hogy az éppen aktuális embernek, akiről mi beszélünk, mik a főbb feladatai, vagy mik a fő problémái, mondjuk az életszakaszváltásokkal, vagy a szerepváltásokkal. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, viszont nagyon fontos, mert nagyon sok probléma tud abból fakadni, hogy valaki egy életszakaszt nem tud váltani. Tehát az egyikből nem tud a másikba átlépni. Ezt egyébként életválsági kríziseknek is nevezzük, de azért a krízis itt ebben az esetben azt jelenti, hogy valamiféle változás. És hát azért szeretünk mi beleragadni a kis komfortzónánkban, vagy szeretjük a megszokottat, mert ugye járt utat járatlan ér, ne hagyja el, mint ahogy a szép régi népi szokások között is elterjedt ez a mondás. Ez nagyon sokszor minket akadályozni tud abban, hogy egészségesen tudjunk meglépni egy ilyen szakaszt.
Egy adás időnk van természetesen, de mondjuk nézzük azt, hogy mi van akkor, amikor két ember szereti egymást, és úgy dönt, hogy családdá válik. Szokták ezt mondani, hogy létezik az, hogy el kell gyászolni a kettesben töltött időt, amikor jön a gyerek. És ez egy, ugye, egy nagyon furcsa helyzet, hiszen a gyermekáldás az egy boldog helyzet, és a elgyászolás, tehát a gyászszó az, hogy ide bekerül, erre sokan...
Furcsa.
Furcsa, meg sokan szoktak erre tiltakozni, hogy ne, de hát nem egy rossz dolog következik, hanem egy jó, ami így van, csak teljesen más, és teljesen más helyzetbe hozza az embereket egymással is.
Nem akarok visszább ugrani, de hogy hát nem hagyhatjuk ki ennek az egész folyamatnak, hogy mi pár leszünk, meg megismerkedünk egymással, és abból lesz egy család, ugye ez egy családterápiás történet innen kezdve, de ennek az elejét az, hogy mi is megszülettünk, ugye ettől lesz kereg a történet, mert hogy az, hogy én párként hogy tudok működni egy párkapcsolatban, és aztán családként hogy tudok működni, annak azért az az eleje, hogy nekem vannak sémáim és mintáim, amiket otthonról hozok. És hogyha ezeket az otthoni mintáimat nem tudom jól megdolgozni, átdolgozni, feldolgozni, mondjuk azt, hogy nem tudok jól szálazni belőlük, hogy mi az, ami beépíthető, vagy be akarom építeni az életembe abból, amit hoztam magammal, vagy mi az, amit semmiképpen nem. Ez ugye a kamaszkornak egy ilyen krízis kérdése, amikor identitást keresek, és szeretném megtudni, hogy én ki vagyok, és határokat feszegetek. És hogy ezt nem dolgoztam én jól meg, nem lázadtam eléggé, ezt Vekerdi is mondja, ugye, hogy az a kamasz, aki nem lázadott, baj van. És nem tudok fiatal felnőtt koromra eljutni oda, hogy legalább nagyjából legyen egy ilyen mag, hogy mi köré tudnám építeni az életemet, vagy egy elképzelésem, vagy egy perspektívám, akkor borzasztó nehéz ez a dolog, mert akkor lehet, hogy úgy találok én magamnak párt, hogy én nem állok teljesen a lábamon, és én azért keresek magamnak egy párt, hogy majd ő kitámaszt engem. És ez nem biztos, hogy egy jó kezdés. A személyiségfejlődés egy életen áttartó folyamat, tehát, hogy soha nem leszünk kész, mondjuk ezt így, de az adott életszakaszhoz képest az nem baj, hogyha úgy nagyjából rendben vagyunk magunkkal. És akkor erre kezdjük el építeni azt, hogy párkapcsolat. És akkor fiatal felnőtt korban, ugye ez egy ilyen 20-30, de hát ugye már ez is tolódik ki, ha sikerül találnunk egy olyan párt, akire azt gondoljuk, hogy na hát, itt lehet perspektíva, van köztünk bizalom, és az intimitás is működik, mert ez a három dolog nagyon fontos egy párkapcsolatban, akkor dönthetünk úgy, hogy akkor tovább lépünk. És valóban, hát igazából itt is az történik, amikor megszületik a gyerek, hogy a mi kettőnk kapcsolatát is el kell gyászolni abban a formában, hogy ketten vagyunk. Ugye, mert hogy itt egyet többen leszünk.
Igen.
És innentől kezdve más lesz a dinamikája az egész helyzetnek, amiben vagyunk. Nyilván nem mindegy, hogy egy vagy két gyerek születik egyszerre, a kerékrek is születhetnek, vagy három. Ez mind nagyon fontos, de a párkapcsolatban ez mindenképpen beleszól abból a szempontból, nem csak abból a szempontból, hogy egyáltalán többen leszünk, hanem a férfi és a nő közötti intimitásba az elején mindenképpen valamiféle változást hoz az, hogy hárman leszünk, és hogy az anya, aki aztán ugye volt itt kislány, volt nagylány, volt menyasszony, lett asszony, feleség, és most egyszer csak anya lesz, ami egy nagyon fontos dolog, az apa pedig apa lesz, ezt sehol nem tanítják nekünk, hogy hogy kell jó apának vagy jó anyának lenni, tehát ez egy borzasztó bizonytalan helyzet, és akkor a mi szilárd kettősségünkbe bejön egy harmadik, aki, hát, minket akár el is távolíthat egymástól, vagy valamilyen szinten elfog. De hogy itt...
Hát vagy egészen új tulajdonságokat, jellemvonásokat hoz ki.
És ezt pont ezt akartam itt hangsúlyozni, hogy itt nem a távolításon van a hangsúly, hanem inkább a minőségi váltáson. Hogy egy másik szerepbe lépünk át egy időre, mert ugye azt tudjuk, hogy az embergyerek az a legfejletlenebb, és hát egy éves koráig nagyon, hát... a szájával tud kiabálni, ennyit tud tenni, hogyha valami nem tetszik neki. És itt borzasztó nagy szükség van az anya és az apa empátiájára, de hogy azért az elsődleges, ilyenkor jó esetben az anya, akivel kialakul egy kapcsolódás. És emiatt óhatatlanul az anya kiesik a párkapcsolati szerepből. De nagyon sokszor az történik, hogy a fókusz máshova helyeződik, ennek is kell történnie, hogy a gyerekre helyeződik a fókusz, és ezt borzasztó nehezen viselheti a másik fél, adott esetben mondjuk a férfi, aki azt látja, hogy hát itt voltunk mi ketten nagy boldogságban, szerelemben, és egyszer csak bejön egy ilyen kis kiabálós csomag, aki itt állandóan követeli az anyját, mint testileg, mint lelkileg. És hogy akkor velem mi van, vagy hogy én hol vagyok, vagy hogy én mikor kerülök sorra, és hogy ez egy teljesen releváns vágy, mert hát én ebben voltam, hogy a másikkal mindent megosztunk, és együtt vagyunk. Úgyhogy itt igen, ez a veszteség meg a gyász, az egy nehéz szó itt is egyébként, mert én azt gondolom, hogy azt a minőséget a párkapcsolatnak, amiben mi voltunk, azt lehet, hogy el kell gyászolni. De ezzel együtt az történik, hogyha ügyesek vagyunk, hogy egy jó váltást tudunk csinálni, ami ugye energia, és plusz ott van az a kis kiabálós csomag is, akivel együtt tudjuk ezt már csinálni, de ez mindenképpen egy borzasztó nagy váltás.
Hogyan kell ebben tekintettel lenni egymásra? Szokták mondani, hogy ez nagyon jó, hogyha van tiszta kommunikáció. Csak ebben a helyzetben, főleg, hogyha ez mondjuk valamiért leterhelt időszak, már olyan értemben, főleg, hogyha mondjuk olyan a gyerek, hogy tényleg nagyon leterheli a szüleit az igényeivel, akkor én azt látom, meg arról számolnak be sokan, hogy tehát pontosan az az idő, ami arra van, hogy leüljünk, és együtt, és beszélgessünk, és képviseljük magunkat, na, az ott értékesebb lesz az ehelyett az alvás, a hajmosás, a nyugtonevés, a valami. Tehát a praktikus dolgok.
Igen.
Azért tehát ilyen értelemben kiesik ez a fórum.
Igen, nyilván fontos lesz a pihenés, mert ugye hát nem tudunk rendesen pihenni, pláne, hogyha olyan a
hát mi ez gyerekünk. Igen.
Hát meg személyiségfüggő is, hogy én egyébként hogy állok ezzel a dologgal, hogy anya lettem, vagy hogy állok ezzel, hogy apa lettem.
Na, akkor lehet, hogy ez az érdekesebb.
Tehát, hogy azért az, hogy én hogy kezelem, az akár mondjuk egy erősebb temperamentumú gyerekemet, aki egy picit mondjuk többet sír a kelleténél. Tehát, hogyha én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy mi történik velünk, hanem az, hogy mihez kezdünk ezzel. Erre kaptam egyszer egy kritikát, hogy na, azért ez nem így van. Nyilván nem ilyen szélsőségesen, de igazából velem akármi történhet, az a lényeg, hogy én hogy értelmezem magamban ezt a történést, hogy én hogy tudok ehhez hozzáállni. Tehát ha van egy nehezebb temperamentumú gyerekem, aki több időt igényel egyébként, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekem vannak ilyen megküzdési stílusaim, hogy tudok-e ezekre olyan megoldásokat mozgósítani, olyan erőforrásokat mozgósítani, amivel ki tudom egyensúlyozni az én nehezebb temperamentumú gyerekemet. Gondolok itt akár egy nagymamára, mint erőforrásra, vagy akár egy babysitterre. De ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha én anyaként mondjuk egy túlkontrolláló anya vagyok, vagy egy mondjuk nem bízom magamban eléggé ahhoz, hogy elég jó anya vagyok, ez ugye nagyon gyakran felmerül, hogy elég jó anya vagyok-e, és nem tudom elengedni a gyerekemet, mert azzal azt érzem, hogyha én nem vagyok a gyerekem mellett, akkor nekem bűntudatom van, és nem tudom a nagymamára rábízni, vagy egy babysitterre azért, hogy az alváson kívül, amikor ezzel megvagyunk, akkor elmenjünk egy moziba például a férjemmel. Tehát ezt nem tudom megengedni magamnak, és akkor itt jön be az, hogy én hogyan értelmezem a helyzetet. Tehát, hogy én milyen szerepet szánok magamnak ebben a helyzetben, vagy hogy tudom-e azt mondani magamnak, hogy én nagyon imádom a gyerekemet, de szükségem van egy-két órára, hogy a férjemmel bebújjak a moziba, és én megfogjam a kis kezét, és együtt legyünk egy picit, ha többet nem is tudunk együtt lenni, mert most ez nem az az időszak. Tehát ez egy nagyon fontos része, hogy én mennyire engedem meg magamnak azokat a dolgokat, és mennyi energiám marad arra, hogy én továbbra is oda tudjak figyelni az én párkapcsolatomra ebben.
Szerinted, ha valaki túl kontrolláló szülő, azt észreveszi? Vagy csak akkor veszi észre, amikor már ez a helyzet valamilyen tünetet hoz?
Hát azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a működési torzulások vagy hibák, ezek nagyon sokszor nem észrevehetőek az elszenvedő számára. Már hogy most itt, hogyha túl kontrolláló szülőről beszélünk, akkor a szülő számára. Tehát ő nem veszi észre ezt, de ilyenkor nagyon sokszor a külvilág az, aki szokott visszaadni jelzést. Csak ez azért egy nagyon törékeny helyzet, mert amit az előbb is mondtunk, hogy senki nem tanítja nekünk az anyaságot. Tehát mire én megtalálom magam az anyaságban úgy, hogy nekem is jó legyen a gyerek, és úgy tűnjön, mint aki kiegyensúlyozott, vagy úgy tűnik, vagy a férjem is úgy tűnik, tehát hogy mire visszaáll az a fajta egyensúly, ami egyébként megborult azzal, hogy egy gyerek születik, és nekünk újra az a feladatunk, hogy ennek a szakasznak az egyensúlyát visszaépítsük, addig én egy csomó mindenen keresztül megyek. És az, hogy én mennyire vagyok rendben önmagammal, az nagyon fontos abból a szempontból, hogy a külvilág reakcióit én hogy tudom kezelni. És nyilván a külvilág sem mindegy, hogy kommunikált. Tehát az asszertív kommunikáció itt is egy nagyon fontos dolog, a külvilág részéről is, hogyha esetleg az anyuka nem veszi észre azt, hogy túlkontrollálja a helyzetet, de ennek egyébként lehetnek tünetei is.
És mik a jellemzői a túlkontrolláltságnak?
Hát az anyuka szempontjából, hogyha ránézünk az anyukára, nem is kell, hogy ránézünk talán, vagy hát most azt lehet, hogy csak én mondom, mint pszichológus, érezhető a feszültség.
Aha. Tehát egy állandó
hogy egy folyamatos feszültség. Tehát úgy, tudod, amikor úgy odaülsz mellé, és azt érzed, hogy már te is befeszültél, mert annyira feszülő. És miután ez egy folyamat, tehát hogy nem egyik pillanatra a másikra lesz feszült, hanem egyre több feszültség gyűlik benne, ezért nagyon nehezen veszi ő észre ezt. Tehát, hogy ez valóban. De nyilván, hát miután holisztikus szemléletben gondolkozunk a pszichológiában, ezért az, hogy vannak ennek lelki tünetei, a feszültség, vagy mondjuk amikor arról beszélünk, hogy fáradtság, nem tud pihenni. Mert annyira feszült, hogy hiába nagyon fáradt, nem tudja magát kipihenni. A szülés után a depressziót sem hagyjuk ki, tehát ugye ez is egy nagyon fontos dolog, amiben nagyon sokan belecsöppennek anyukák, van, aki ügyesen ki tud belőle elvickélni, de valakinek segítségre van szüksége, és ezt is inkább a külvilág veszi észre, hogy mindig sír, hogy nem tudja kialudni magát, hogy az összes szükségletét elnyomja a gyerek szükségletének kielégítése mellett. Tehát, hogy ezek fáradékony feszült, ingerült, nem csak érzésben ingerült, hanem kommunikációban is ingerült. A gyerekkel sem türelmes, nincs türelme, nem megy levele sétálni, ha jó idő van, akkor sem, mert elveszett az ebben a helyzetben. És akkor ezek lehetnek a lelki tünetek, és akkor mindezek mellett sajnos testi tünetek is kialakulhatnak. Mert ugye a holisztikus szemlélet azt jelenti, hogy a test és a lélek egymással együtt működve van. Tehát nincs olyan, hogy csak a lelkem, vagy csak a testem, mind a kettő hatással van egymással.
És rezonális egymással.
Igen, és az van, hogy itt viszont komolyan kialakulhatnak különböző betegségek, amik aztán olyan jelzések, amiket nem csak a külvilág vesz észre, hanem én is észreveszem magamon. És akkor itt lehet ízületi gyulladástól elkezdve, például arra mondják, hogy ez egy nagyon erős pszichoszomatikus tünet.
Tényleg?
Igen, az ízületi gyulladásra azt szokták mondani, hogy az emberi kapcsolatok, ugye, hát az ízületek, hogy kapcsolódnak egymáshoz a csontok, így az emberi kapcsolatok, hogy kapcsolódnak egymáshoz, úgyhogy ez nagyon érdekes. A bőrtünetek azok nagyon fontosak abból a szempontból, hogy ez az elsődleges védelmi...
Az határ, azt tudom.
Így
ez mindig
van,
azt jelenti, hogy vagy van. Én, vagy más, de valaki a határaimat sérti.
Valaki átlépett valamilyen határt, igen. És ugye ez azért nagyon fontos itt, hogyha egy újra alakuló családról beszélünk, tehát már nem csak egy párkapcsolatról, mert itt pont az a legfontosabb, hogy én anyaként egyébként, és most nyilván én azért mondom az anyát, mert anya is vagyok, meg nő is vagyok, de a férfinak ugyanez a helyzet áll fönn, tehát hogy ezt ne felejtsük el, hogy tudom megtalálni azokat a határokat, hogy például hol van az, hogy lehet, hogy az én gyerekem, nem tudom, 24 órában 23-at végigüvölt, de azért, bocsánat, de ha nekem pisilni kell, akkor nekem pisilni kell. Tehát, hogyha én a saját szükségleteimben nem figyelek oda, ha nem pihenem ki magam, nem táplálkozom ki egyensúlyozottan, és igen, ez nyilván nem úgy fog működni, mint amikor gyerek nélkül felkelek reggel 8 órakor, 8 óra 30-ig megiszom a kávémat, és megeszem a műzli szeletemet, utána elmegyek edzésre, aztán lezuhanyzom, és elmegyek a szaunába. Szóval nyilván nem erről beszélünk, de hogy ebben a közegben, ebben az új közegben ugye arról beszélünk, hogy életszakasz váltás. Meg tudom-e találni azt az új rendszert, ami számomra kielégítő? És akkor itt nagyon sokszor beszokott jönni az önzőség szó.
Igen, és szerintem ez az, hogy ki mit gondol saját magáról,
igen,
hogy minek tartja magát, hogy ő önző, nem önző, jó anya, nem jó anya, akkor még az is lehet, hogy a környezettől is kap valamilyen visszajelzést.
De
rengeteg irányba el lehet menni, csak most zenéljünk egyet, és aztán jöjjünk vissza,
jó,
és folytassuk innen. Maradjatok ti is, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus a vendégem, folytatjuk.